A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, könyörgünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, imádkozunk azért, hogy elevenedjen meg mindannyiunk számára az ige üzenete, és adorunk, hogy egészen a szívünkig juthasson mindaz, amit elkészítettél erre a mai alkalomra. Urunk, add, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, adorunk, hogy tekintetünket reád tudjuk szegezni, és szívünket pedig meg tudjuk nyitni előtted. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelének 4. fejezetében, a 4. verstől a 7. versig a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Adventi koszorunkon a 4. gyertyát is meggyújtottuk, amely azt üzeni mindannyiunk számára, hogy elérkeztünk Advent 4. vasárnapjához. Ezt az időszakot úgy is nevezik latinul Adventus Dominus Domini, ami annyit jelent, az Úr érkezése. Ebben az időszakban tekintetünket erre a földre érkező Jézus Krisztusra helyezzük, aki szegényes körülmények között született, nem ide pottyant, hanem végigjárta azt a gyermeki, fiatalkori időszakot is, amelyet mindannyiunknak végig kell járnia. Neki is hasonló dolgokra volt szüksége, melyekre nekünk is szükségünk van. Meg kellett tanulnia járnia, beszélni, ki kellett tanulnia egy szakmát. Ha a zsidó hagyományt vesszük figyelembe, akkor feltételezéseink szerint ácsként dolgozott édesapja mellett, úgy kereste a kenyerét. Mindezek mellett azt olvashatjuk erről a fiatalkori éveiről, Lukács evangéliumában tudósít erről az ige bennünket, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Érdekes módon nagyon kevés információnk van Jézus fiatalkori éveiről. A születés körülményeit kellő részletességgel ledokumentálták, illetve folyamatosan visszautaltak a korábbi proféciákra, melyek beteljesedtek Jézus születésénél. Ezt a részletességet engedjétek meg, hogy felidézzem, hogy tényleg mennyire pontosan utalnak Jézusnak a születés körülményeire, és arra, hogy a proféciák hogyan teljesedtek be. Hadd idézem az igét. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Aztán néhány ige, mely utal Jézus fiatal éveire, és amikor 30 éves lesz, amikor szolgálatát megkezdi, akkor lesz igazán részletes minden Jézussal kapcsolatos tudósítás. De számunkra, ami igazán lényeges, hogy a mi feladatunk elsősorban nem az, hogy történelmi szempontból nézzük Jézus életét. Az nyilván a történészeknek a feladata. Nekünk Jézus azon oldalát kell látnunk, amit ő hozott ebbe a világba, a világra jövetelével. Ha megnézzük Pál apostolt, aki többek között a Filippi gyülekezetnek írt levelet is írta, Pálról azt tudjuk, hadd idézem az apostolok cselekedetét, Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És aztán így vall a 22. fejezetben Pál apostol: e tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Ez az ember, aki annyi szenvedést okozott férfiaknak és nőknek, családoknak, ez az ember találkozik a feltámadott Jézussal, megszólítja őt a feltámadott Jézus, Pál összetörik a bűnei felett, ráterhelődik összes gyilkos gondolata, tette, szándéka, megtér, és bekövetkezik az a páli fordulat az életében. Új életet nyer ez az ember. Ez az ember, aki sokakat juttatott börtönbe Jézusért, maga jut majd később börtönbe Jézusért. Micsoda életváltozás, aki korábban üldözte Jézust, a Jézusban hívőket, hívő közösségeket, hitre jutása után maga plántál, alapít gyülekezeteket és vezet oda Jézushoz embereket. Egy 180 fokos fordulat következik be az életében. Mert a Jézussal való találkozásnak az eredménye lehet ez a fordulat. És hadd kérdezzem meg ezen a mai délelőttön, karácsony küszöbén, vajon a te életedben már megtörtént-e ez a fordulat? Volt-e már ilyen fordulat az életedben? Volt-e ilyen irányváltás, volt-e ilyen hatalomváltás a te életedben? Nem a Jézussal kapcsolatos történelmi kérdések a legfontosabbak, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy ki neked Jézus. És ebben a karácsonyi időszakban, karácsony küszöbén szembesítsen bennünket az ige azzal, hogy el kell jutni a pólyás csecsemőtől egészen Jézusig. Ebben az időszakban hányan becézgetik, sőt, ugye tudjuk, a magyar nyelvtanban a kicsinyítő képző, amikor azt mondjuk Jézuska. Hányan jézuskáznak, hányan várják ezeket a pici ajándékokat Jézuskától, és aztán helyezik a karácsonyfa alá, és nyilván nem akarok különösen a gyermekekben nagy ideákat lerombolni, de ki kell mondanunk, hogy Jézuskától el kell jutni a bepolyált csecsemőtől el kell jutni addig a Jézusig, aki az életét adta értünk. Kinek tartod Jézust az életedbe? Jézuskának? Aki az ajándékokat hozza? Jézuskának? Aki miatt ünnepelhetünk karácsonyt? Vagy annak a drága Jézusnak köszönheted az életedet? A bűnbocsánatodat? Azt a bizonyosságot, hogy nem a haláli az utolsó szó? Kinek tartod Jézust az életedben? Nem mehetünk el emellett a kérdés mellett megválaszolatlanul. És hadd helyezzem a szívetekre ezt a kérdést. Hadd szembesítselek benneteket, hadd szembesítsen az ige bennünket ezzel a kérdéssel újra és újra, kinek tartod Jézust az életedben? Ne menjünk el emellett a kérdés mellett megválaszolatlanul. Elmehetünk, de az is egy válasz, ahogy a gazdag ifjú is elment Jézus mellett, és megválaszolatlan maradt azzal, hogy ő elment. Megválaszolatlan maradt a kérdés, mert nem engedte, hogy Jézus legyen az Úr az életében. Kinek tartod Jézust? Szegeződjön számunkra ezen a karácsonyi ünnepen, karácsony küszöbén, szegeződjön számunkra oda ez a kérdés, hogy kinek tartod Jézust. Mert azt gondolom, hogy a karácsonynak a fő üzenete éppen az, hogy Jézus el akar jutni a bepolyált csecsemőtől egészen a kereszten lévő Jézusig. Ő el akar idáig jutni a te meg az én életemben. Gondolkodtál már ezen? Egy történelmi személy, esetleg még az sem, vagy sokkal több ennél, életed ura megváltója. Spurgeon, a híres igehirdető, aki a 18.-19. Században élt, azok, akik esetleg ismerik az ő munkáját, igehirdetéseit, nagyon jól tudják, hogy emberek ezrei ismerhették meg az ő ige hirdetésén keresztül Jézust. Spurgeon, amikor visszaemlékszik hitre jutására, akkor így elevenedik meg számára az a bizonyos nap, az az Isten tisztelet, hadd idézzem föl. Aznap reggel 10:30, amikor beléptem az imaházba, és 12:30 között, amikor már újra otthon voltam, ó, mekkora hatalmas változás történt az életemben. Azáltal, hogy egyszerűen csak Jézusra néztem, megszabadultam a kétségbeeséstől, és olyan nagy öröm töltötte be a lelkemet, hogy amikor a családom otthon meglátott, rögtön azt mondták, minden bizonnyal valami csodálatos dolog történt veled, és én pedig alig vártam, hogy elmondhassam nekik. Ó, milyen nagy öröm volt abban a családban aznap, amikor meghallották, hogy a legidősebb fiú megtalálta a megváltót, és megtapasztalta, hogy a bűnei megbocsátattak. Micsoda változás lett aztán ennek az embernek az életében. Isten milyen csodálatos módon használta, és hidd el, hogy a te életedben is ilyen csodálatos változást idézhet elő Jézus, hogyha behívod az ő életedbe, a szívedbe, ha befogadod. Az a fajta öröm, amiről itt Pál apostol beszél, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amiről itt az apostol beszél, akkor válik igazán valósággá, ha ez megtörténik. Talán lehet, hogy sokan nem tudják, de ez a levél, ennek a levélnek a születési körülményei kifejezetten fontosak. Ezt a levelet úgy is nevezzük, hogy börtönlevél. Mert Pál apostol már készül arra, várja az ítéletet, és készül arra, hogy hamarosan véget ér az ő élete. És gondoljatok bele, hogy a börtön hideg falai között nem olyan kiszolgálásban volt részük, mint ma, ott születik meg ez a levél, és akkor írja Pál apostol, ilyen körülmények között, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És föl lehet tenni a kérdést, hogy honnan lehet egy embernek ilyen öröme? Hogy tud még ilyen körülmények között is örülni? A börtön falai között, a hideg falak között. Úgy, hogy Jézus lett életének az ura. Amikor behívta az életébe Jézust, akkor megváltozott az élete. Mert neki is el kellett jutnia a bepóját csecsemőtől egészen a keresztre szegezett Jézusig. Mert tudjátok, önmagában a bepóját csecsemő nem tud örömöt adni. A bepóját Jézuska nem fog tudni örömöt adni. Annak fog tudni igazán örömöt adni Jézus, aki átélte, hogy ő érette, feszítetett meg Jézus. És hogy így kaphat bűnbocsánatot. Hogy ő érte támad fel Jézus. Hogy így kaphat örök életet. A bepóját csecsemő, a bepóját Jézus önmagában nem hatja át az ember egész lényét, életét, szívét örömmel. Az igazi örömöt az értünk meghalt és feltámadott Jézus adhatja. Pál apostolnak is el kellett jutnia idáig, föl kellett ismernie. És Pál apostol azért is tudott örülni még a szenvedések közepette is, mert a szíve, az élete Jézusé volt. Ezért nem a pillanatnyi nehézségek uralták az életét, hanem a Jézusban való öröm. Jézus megváltottjaként felül tudott emelkedni a nehézségeken, mert tudta, hogy az egész élete Jézus kezében van, és az övéit nem hagyja szégyenben. Aki Jézusra építi az életét, az ebben a teljes bizonyosságban lehet, hogy ő meg fogja tartani még akkor is, ha a szelek nem úgy fújnak. Mert Jézus nem hagyja magára az övéit. Azt olvashatjuk Józsué könyvének első fejezetében, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Micsoda ígéret! A statisztikák azt mondják, gondolom a világban is így van, de Magyarországon biztos, a statisztikák azt mondják, hogy a legtöbb öngyilkossági kísérlet és a legtöbb öngyilkosság ebben a karácsonyi időszakban van. Mert ekkor érzi leginkább magát az ember magányosnak, ekkor tud rászakadni a magány, a kétségbeesés, a kilátástalanság, és milyen jó, hogy kaptunk egy ígéretet az igében azokra, azoknak is, mindannyian, akik ilyen magányban, kétségbeesésben vagy kilátástalanságban éljük az életünket. Különösen számukra hangzik ez az ige, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Hányaknak a karácsonyi időszak a túlélésről szól, hogy csak éljük túl ezt az időszakot. Aztán kezdődjön a munka, amibe belevethetjük magunkat, mert ebbe a magányba hányan vannak, akik beleőrülnek. És akkor azt mondja az ige, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. A Krisztusban hívő ember sosem lesz egyedül, mert a legnagyobb békétlenségben és nyugtalanságban is, ami a felszínen van, ami körülveszi szíve, lénye mélyén, egy túláradó békesség uralkodik. Egy olyasfajta békesség, amire minden ember vágyik valahol a szíve mélyén. De még meg se tudja, mégsem tudja megteremteni magában, maga körül. Jézusnak van erre hatalma. Jézusnak van hatalma örömöt adni, Jézusnak van hatalma békességet adni, Számomra olyan sokat jelent az az ige, amit a János evangéliumának 14. fejezetében olvashatunk. Sokszor, amikor elcsüggedek, olyan megerősítő ez a mondat. Azt olvashatjuk, Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. A Krisztusban megtalált békesség és öröm mérhetetlen. És ezért fontos arra a kérdésre megtalálnunk a választ, kinek tartod Jézust a magad életében. Legyen ebben az adventi időszakban ez egy olyan központi kérdés, amire mindenféleképpen válaszolunk. És ne hagyjuk válasz nélkül, hogy Pál bíztatásának engedve örüljünk Jézusban, aki a mi életünkben is változást hozhat. Mert az ünnepeink erről szólnak. Nem csak a karácsonyi ünnepünk, hanem a feltámadási ünnepünk is. Egy ilyen változást hozhat eljutni a bepolyált Jézustól az értünk keresztre szegezett Jézusig, hogy az örömünk teljes legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy azzal az örömmel, amit te adsz, semmi nem ér fel. Sokféle örömpótlékot keres az ember, hullanak az ölébe boldogság morzsák, de semmivel nem ér fel az az öröm, amelyet te adsz. Drága Jézus, azért könyörgünk, különösen karácsony küszöbén, hogy te tedd teljessé a mi örömünket. És add, Urunk, hogy igazán szíven találjon bennünket ez a kérdés, kinek tartunk mi téged? Ki vagy számunkra? Jézuska, vagy az értünk meghalt és feltámadott Jézus? Urunk, add, hogy őszintén tudjunk erre válaszolni, és őszintén keressük a választ erre a kérdésre.